Szécsi Judit gyerekpszichológussal beszélgetünk a gyerekek, a kamaszok és a szülők azon időszakáról, ami éppen zajlik, az évkezdés, a kitalálása és bevezetése a különböző évkezdéssel járó feladatoknak, azoknak a koordinálása, különböző, ezt még egyszer nem akarom kimondani, hogy különböző, tehát azoknak a helyzeteknek a lereagálása, amit hoz magával akár az életkor, akár az iskolaváltás, akár bármi, és azt mondtuk, hogy a minőségi időre rámegyünk, ezt a szót nagyon sokszor, nagyon sokan használják, hogy erre szükség van, hiszen mindenkinek szüksége van az életében saját magával kapcsolatban is, a barátaival és a családjával kapcsolatban is, csak közben valahogy élünk egy olyan világban, ami leginkább ezt nem teszi lehetővé, ami rendkívül furcsa, hiszen én sokszor elmondom, hogy ez olyan, mint hogyha mi saját magunk termelnénk ki a saját ellenségeinket, vagy mindazt, ami minket romlásba és pusztulásba dönt, de nem akarok földi pokolképet festeni, hanem inkább arról próbáljunk beszélni, hogy mi számít minőségi időnek, és hogyan valósítható ez meg mondjuk egy család életében, ahol négy ember négy fele megy.
Hát amit az zenélés előtt is elkezdtünk pedzegetni, hogy találjon a család valamit, amikor tényleg egy légtérben tudnak lenni, ez
étkezések.
Legkevesebb esetben történik meg, hogyha hozzám jön egy család, akkor mindig meg szoktam kérdezni, hogy akkor ez így hogy is van, és nem tudom, 10-ből 8 családban nincs ilyen. Tehát, hogy még az étkezés sem közös, hogy ott van valahol a konyhában, vagy a hűtőben a kaja, és akkor ott így mindenki mer magának, egy tálcán felviszi a szobájába.
Azt szerintem az őrült veszélyes a külön étkezés.
És ugye ez az ilyen összekoordinálni a napokat, ugye ezért is tök nehéz, hogy nem ugyanakkor éhesek az emberek. Én azt is szoktam mondani, hogy akkor az evés címszó alatt csak oda is lehet ülni egymás mellé, de hogy így legyen. Tehát, hogy ez nagyon jó dolog, hogy mondjuk ez az együtt vacsizás például.
Hát én nekem a saját mintám az együttétkezés, és szokták mondani, hogy a világban és a történelemben a nagy háborúk és a nagy békék is fehér aprósz mellett köttettek.
Szóval tehát, nem véletlen ez a, igen, ez a mondás.
És ez nekünk a mai napig megvan, még akkor is, hogyha most már tényleg mi is mindenki különböző kerületbe vagy egy különböző településen lakik, de ha átmegyünk az édesanyámhoz, akkor biztos, hogy az étkezőbe ülünk le. Aztán az, hogy eszünk vagy nem eszünk, az mindegy, de az, hogy egy kicsit üljünk egy asztalnál, beszélgessünk, kivel mi történt. És ez valószínűleg ebből van. Tehát a közös étkezésre való rászoktatás, önmagad rászoktatása, meg a gyerek rászoktatása utána a szokássá válik.
Igen, és ugye az oda vezető út, amire szokás lesz, az még nehézkes, tehát hogy ott simán vannak szemforgatások és pofivágások, nem baj, de hogy ez így, ez, hogyha egy idő után megérzi egy tini, hogy ez egy jó dolog, tehát hogy nem az történik, hogy végig unatkozza, vagy nem az történik, hogy mond valamit, azt lesöprik a többiek, hogy ez hülyeség, meg nem fontos, hanem aktív része se tud lenni a beszélgetésnek, akkor azért ahhoz kedvük van. Erre érdemes figyelni, ez is nagyon gyakran kibomlik így a családi dinamikákból, hogyha hozzám jön egy fiatal, hogy az a megélése, hogy az ő gondolatai, érzései, azok valahogyan így másodrendűek, vagy így lesöprődnek az asztalról, és csak a...
Szerintem nagyon sokszor ez előfordul, főleg egy több gyerekes család van, ugye, ki tudja magának a figyelmet kivívni, ki az, aki ebben nem annyira erőteljes, illetve van nekem az a rovatom, hogy tanuljunk meg kommunikálni, és tanuljunk meg mondatokat értelmezni, és az, amikor, nem is tudom, valamelyik nap beszélgettünk erről valakivel, hogy az, hogy amit te csinálsz, az nem jó, mert én ezt és ezt csinálnám, az már önmagában a te dolgod lesöprése. És ezt a közbeszédben, a mindennapos kommunikációnkban szerintem nagyon sokszor tudattalanul is adunk, igen, olyan üzenetet, hogy nem érdekes, amit te mondasz, mert én szerintem, meg mert én úgy csinálnám, én, aki nem te vagyok, aki nem a te dolgaidat hordozom, aki nem tudom az érzéseidet, de én. És szerintem ez egy hiba.
Azt mondja erre a pszichológia, hogyha úgy fejezzük ki az érzéseinket, hogy ilyen egyfajta én közlés formájában, tehát hogy az, hogy az, amit mondasz, az rám hogyhat, és én annak hatására, amit érzek, ezt így visszaadom, akkor az így tök jó, és az építő, és az tiniknél is nagyon jól működik.
Így van.
Üzenet az, hogy ha új szokást bevezetünk, az eleje biztos, hogy nehéz, de hogy így szülőként erre érdemes figyelni, hogy akkor ott így megtanulni egyfajta más minőségű kommunikációt, amiben ott mindegyik gyerek akármilyen életkorú, ahogyha ott ülünk együtt, akkor az ő érzései, gondolatai, javaslatai fontosak. Kicsit ez ilyen lakógyűlés jellegű, de hogy...
De hát minden közösségben meg kell legyen az, hogy ki mikor kap szót, hogy kap szót, mennyi szavazati joga van, miben szól bele, miben nem. Nyilván vannak felnőtt dolgok, gyerek dolgok, vannak dolgok, amikben abszolút nem az ő döntésüket kellene figyelembe venni, és hogy azt tud csinálni, hogy megérted, vagy nem érted. Nem?
Abszolút. És még egy fontos dolog eszembe jutott, hogy nem csak az ilyen nagy családi lakógyűlések a fontosak, hanem hogy arra is legyen mód, hogy a szülői alrendszer, tehát hogy a szülők is tudjanak külön találkozni, akár esténként, mert hogy így nem minden családi közügy, hanem ott így a szülőpárnak is fontos, hogy legyen ideje, amit így eltöltenek együtt, amikor...
Hát valószínűleg erre van a legkevesebb lehetőség, és én a körülöttem lévő baráti pároknál amúgy azt tudom mondani, hogy azok maradnak együtt, vagy maradtak, vagy tehát jelen felállás szerint azok vannak együtt, akik koncentrálnak arra, hogy legyen saját randevújuk. Még akkor is, hogyha egyébként 3-ból 2 nem jön össze, de akkor is koncentrálnak.
Uh-huh. Szóval ne csak a szülői szerep legyen erőteljes. Sokszor akár egy diagramot is szoktunk készíteni, hogy ki melyik szerepét milyen erőteljesnek érzi így egy családon belül, és hogy döbbenetes elcsúszások tudnak lenni. 90%-ban édesanyja, 10%-ban dolgozó nő, vagy szóval, hogy így most csak egy példát mondtam, de hogy ez érdekes.
És ezeket hogy lehet visszaállítani, mert hogy ebbe visz az élet, ebbe az irányba, és azért mondom, hogy mintha saját magunk ellensége lennénk.
Hát érdemes végig gondolni, hogy ki milyen arányokat hordoz, és hogy akkor vajon mitől vannak az elcsúszások. Sokszor van túlműködés szülői részről, amivel...
Túlműködés?
Hát ilyenre gondolok, hogy mondjuk nagyon szeretnék minden egyes családtagot így nem csak lenyomozni, hanem akár kontrollálni is, hogy ki mikor mit csinál.
Ez a helikopterezés.
Igen, igen, igen. Most csak egy példa, ami egy elcsúszást tud okozni, de hát számtalan
de
dolog
akkor
lehet ebben.
Ezt magával kell
hát, magával, illetve hát egymással a férfeleség is
tudod,
tudna.
Tudod, rá kell látni.
Hát bizony, bizony.
Tehát ez egy olyan dolog, amire rá kell látni.
Olyan is van, hogy látva a szülőknek az elcsúszásait, mondjuk egy gyerek megszólítva érzi magát, és ő magát delegálja egy szülői szerepbe. Ez is nagyon gyakori, hogy... És az is egy csomó elcsúszást tud eredményezni.
Hát, hogyne. Hát
ő neveli a kicsiket, mármint, hogy úgy érzi, hogy feljogosítva érzi magát arra, hogy ő szóljon bele, hogy a kistesók mit és hogy csináljanak, akár minősíti az anyunak vagy az apunak a működését. És akkor ezek így ugye a családterápiás rendszerek, a szülői meg gyermeki alrendszert teljesen összemossák, meg kuszává teszik. Nagyon sok feszültség tud ebből származni, nagyon sok tünetelés így a gyerekek részéről. Szóval ez messze visz ez a téma. Na, ezt érdemes akár otthon leülni és végig gondolni, hogy melyik szerepemben milyen százalékban vagyok jelen.
Programok tekintetében a múltkor az jutott eszembe, hogy azoknak a családoknak, ahol a szülőknek az fontos szempont, hogy a gyereket minél több impulzus érje, hogy minél több választási lehetőséget adjon nekik, abba, hogy kiválaszolj neki, mi a jó, mit szeret. Ott azt gondolom, hogy szerencsés a helyzet, mert hogy biztos van egy csomó olyan dolog, amit felnőttként sose csinálnál meg, ha csak nincs gyereked. Tehát lehet, hogy nem tudom, nem mennél el, vagy mondok példát akár a saját családomból, tehát nálunk biztos senki nem menne el horgászni, ha nem lenne két olyan unoka, öcsém, akik egy véletlen horgásztábor miatt beleszerettek ebbe az egészbe, és gyakorlatilag minden hétvégén pecázni akarnak. Tehát következésképp így lehet velük együtt lenni, és egyébként ez egy támogatandó dolog. De szóval, hogy ez az felnőtteknek is nyit. Egy csomó-csomó kaput, egy csomó-csomó
nyit egy csomó kaput, meg legyenek is nyitottak. Tehát, hogy most lehet, hogy valami gyerek mondjuk ugráló várakba szeret járni, akkor van, amikor így tényleg így a nyitottság fontos a részünkről, hogyha nincs is annyira kedvünk az ilyesmihez, ebben így ráhangolódni.
De hogy ez egy csomó közös programot,
egy csomó közös
időt,
programot.
Tehát itt a minőségi idő, az pipa, nem?
Abszolút.
Tehát én azt
De ez kell ez a nyitottság, hogy ne azt érezzem, hogy atyavilág, nincs kedvem horgászni, és ez az egész egy hülyeség, valahogy nyitottan hozzáállni, és megtalálni hát benne a pozitívumokat.
Ez is,
és nem minőségi idő a kanapén, közös filmnézés, az ott ugye megint van valami, amire figyelünk együtt, vagy nem is biztos, hogy figyelünk, mert van, akinek nem tetszik, és a telóját nyomkodja, az nem tartozik ide. Jó együtt kuckózni, de ez egy más szempontból.
Ez szerintem fontos, mert sokan képzelik, hogy ez az.
Uh-huh.
És miért nem az? Mert hogy kifelé figyelünk, nem egymásra?
Uh-huh.
Oké. Okay.
Tehát, hogy ezek járulékosan fontosak lehetnek mellé, hogy így tök jó, hogy így az az érzés, hogy együtt tudunk lenni.
De utána, arról beszélgetünk, amit együtt láttunk, az
hát
már...
Hát az már szuper.
Uh-huh.
Illetve még egy dolog, ami eszembe jutott, hogy az is nagyon jó kapcsolatépítő tud lenni, hogyha mondjuk több gyerek van egy családban, akkor egyesével is megéljék azt, hogy van anyuval valami uh-huh. programom, vagy uh-huh. apuval, és program alatt teljesen apróságokat is értek. Együtt elviszük a kutyust sétálni, uh-huh. együtt elmegyünk a, nem tudom, megnézni, hogy bármit. Nem is akarok konkrétumokat, tehát pici-pici dolgok.
Nekem van, erre, van uh-huh. erre a baráti körömben, ahol 5 gyerek van példa, és csodálatos, amikor az egyik gyerek örömmel mondja, hogy ma 2-esben megyünk a mamával uh-huh. fagyizni.
Uh-huh.
És az a csodálatos benne nekem, ahogy egy ilyen kvázi apróság várakozással tölti el, ahogy ez egy jó dolog, mert akkor ebbe ők ketten lesznek, és ahogy a másik 4 ezzel, ebből nem csinál semmi uh-huh. gondot.
Uh-huh. Tehát ez nem csak a fagyizás maga, hanem pontosan, amit mondtál, arra lehet készülni. Azt lehet tudni, hogy az a mi időnk lesz majd. Úgyhogy amennyire ez első blikre lehet, hogy egy ilyen nehezítő lenne, hogy te jó ég a sok teendő mellett ezt hogy lehet beépíteni, mégiscsak az együttműködést erősíti a családtagok között, úgyhogy abszolút megtérül.
Hát meg nyilván ez a szülőnek is sokat ad vissza,
uh-huh.
hiszen akkor, ha több időt tölt a gyerekkel, és olyan időt, amiben a gyerek akár nyíltabbá válik, akkor érezheted azt, hogy a felszínen van minden, tudod azokat a dolgokat, ami éppen zajlik, és nem érhet meglepetés. Uh-huh. Ez egy biztonságérzet.
Hát abszolút. Abszolút. Úgyhogy...
És te mit látsz, hogy hogy állunk ezzel?
Nagyon vacakul. Mm. Nagyon vacakul. Ez a folyamatos rohanás, és egymásra alig-alig idő.
Ez elképesztő egyébként.
Családterápiás helyzetekben is tapasztalom, hogy milyen szokatlan az ilyen szociális aktus, hogy ott van mindenki egy légtérben, és hogy ott így beszélhetünk. Dolgokról. Mm-hmm. Tehát, hogy nagyon sok, gyakran sok idő az, mire megmernek nyílni egymás előtt, mert ez nincs benne így a napi gyakorlatban nagyon sok családnál, hogy így beszéljek arról, hogy mi van velem, és hogy nyilván nem azzal kezdjük soha az ilyen alkalmakat, hogy a legmélyebb dolgokra kérdezünk rá, de pusztán a napi élmény megosztás is, és nagyon gyakran egy szokatlan dolog.
Hát, van hova fejlődni, uh-huh. meg van mit tanulni, meg van, hogy meghajlítani a teret, meg az időt. Ez szerintem a 21. század emberének napi kihívás.
Abszolút. De mi? Hogy valami pozitívumot is mondjak-e téren, azért tényleg, tehát hogy nagyon sokszor megfogalmazzák a tinik, hogy van bennük nyitottság, tehát hogy lehet, hogy ezt nem tudják kifejezni verbálisan, vagy pofivágások vannak tényleg, de hogy van bennük nyitottság arra, hogy így bevonódjanak a családi életbe.
Biztos.
Uh-huh.
Hát azért neki is ez a közege.
Uh-huh.
És ahogy te is mondtad, hogyha szerintem ők akkor távolodnak, ha azt érzik, hogy nem fontosak.
Igen. Igen.
Meg az is van, hogy azért visszatérnek. Tehát ennek a időszaknak a vége, akkor visszatér. Nem is tudom, az hány éves kor, de én annyira emlékszem saját magamnál is, amikor elkezdett fontos lenni, hogy a szüleim hol vannak, hogy vannak, hogy most akkor elmegyünk együtt színházba, vagy valami, és akkor ilyen... az egy nagy visszatérés.
Tehát ez az újra közeledés ugyanúgy megvan, mint amikor egy gyerek megtanul egyedül járni, mozogni, hogy egy ideig explorálgatja ott a teret, uh-huh. aztán visszatér az édesanyjához, vagy a szüleihez, ugyanez van lelkileg is tinikorban, hogy először kell ez az ilyen kifelé figyelés, és aztán, hogyha azt érzi, hogy egyébként ott van a közege, vissza-vissza fog kapcsolódni mindenképpen.
Na, hál' Istennek, ez jó végszó.
Igen.
Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Szécsi Judit gyerekpszichológus volt a vendégem, és a Pont Jókor ezzel már a véget is ért.